Köszöntöm a hallgatókat életünk sorsfordító kérdéseinek műsorában, az Ökóra Klímaszervizben. A mai adásban egy olyan kezdeményezést járunk körbe, amely ha nem is egyik napról a másikra, de hosszú távon komoly szemléletformáló erővel bír. A szemléletünknek pedig muszáj változnia, mert a klímaváltozás már most része a mindennapjainknak, és a gondok, amelyek ebből adódnak, csak halmozódni fognak. Gondoljanak csak az özönvízszerű esőzésekre, amelyek megbénítják a közlekedést, vagy a tavaly nyári súlyos aszály miatt egyes településeken kialakuló vízszolgáltatási nehézségekre. A fenntartható városok kezdeményezés másfél évvel ezelőtt indult azzal a céllal, hogy a városok fenntarthatósága és a minőségű városi élet biztosítása mind célok összekapcsolódjanak. Ez egy kicsit homályosan hangzik, de éppen erről fogunk beszélgetni, hogy pontosan mit is takar az, hogy fenntarthatóság, mennyivel több ez, mint a környezetvédelme, hányféle részterületet ölel át, és a politika hogyan tudja beépíteni, felhasználni az itt keletkező tudást. Ezekre a kérdésekre keressük a választ az előttünk álló szűk órában az Ökóra vendégeivel, Bartuszek Lillával, a Fenntartható Városok Kezdeményezés alapítójával, és Kanász Nagy Mátéval, az LMP frakció vezető helyettesével. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Elsőként akkor már a bevezetőben is kicsit érintett kérdéskört feszegetném, hogy mennyire zöld ügy ez, amikor ugye azt halljuk, hogy fenntarthatóság, amit mostanában elég gyakran hallunk, az mit jelent pontosan? Üljünk kevesebbet autóba, ültessünk fákat, szelektíven gyűjtsük a szemetet, vagy ez ennél több?
Nagyon örülök, hogy ezeket a példákat hoztad fel, mert igen, valóban ezek azok a tipikus gondolatok, amik azt gondolom elsőre eszünkbe jutnak akkor, amikor azt halljuk, hogy fenntarthatóság. Mi dedikáltan azzal a céllal hoztuk létre a fenntartható városok kezdeményezést másfél évvel ezelőtt, illetve a most futó több mint zöld kampányunkat is, hogy picit ezt a képet kitágítsuk és tovább gondoljuk, mennyire jöhetnek gazdasági, társadalmi szempontok is a hagyományos környezeti szempontok mellé. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor valójában élhetőségről beszélünk, és akkor, amikor élhetőségről beszélünk, akkor nem lehet pusztán a környezeti vonalon elindulni.
Kanász Nagy Mátéhoz fordulok. Mit jelent ez?
Maximálisan egyetértek. Politikai szempontból, amikor mondjuk zöld politikáról vagy ökopolitikáról beszélünk, akkor pont ez a lényege, hogy minden egyes kérdést úgy közelítünk meg, hogy az környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag mit okoz, mi a kiindulás, hogyan jutunk el, milyen eszközökkel. Tehát, hogy ez a három dimenzió, mint környezet, ember és gazdaság, ezek nagyon szorosan összekapcsolódnak. És el szoktuk ugye követni azt a hibát a hagyományos szemléletben, hogy mindent a gazdaság részének tekintünk, és minden a gazdaságért van. A gazdasági növekedésért, amit most ugye fejlődésnek szoktak hívni, iparosodásért van, piacgazdaságért van. Ezért vagyunk mi is, mint emberek, és ezért van a környezet is, és a környezetre úgy tekintünk, mint egy végtelen erőforrás, amit használhatunk, és gátlástalanul használhatunk, holott ez nem így van, nagyon is megvannak azok a korlátok, amiket hát be kéne tartani, illetve már sok esetben réges-régen túlléptük, és igenis meg kell keresni azokat a cselekvési szinteket, ahol tudunk tenni. És ez nem csak mondjuk a nagy politika szintje, meg a gazdasági világnak a szintje, és nem is csak az emberek vagy a családok szintje, hanem megvannak a köztes szintek, és mondjuk a települések, az önkormányzatok abszolút ilyen köztes szintnek minősülnek, ahol megvannak a lépés lehetőségei.
Nekem még mindig egy kicsit lila ködbe burkolózik ez a téma, úgyhogy fordítok a kérdésen. Milyen egy város, amely nem fenntartható? Az hogy néz ki? Hogy élünk egy olyan városban? Miket tapasztalunk?
Én azt gondolom, hogy elég csak körülnéznünk ennek a kérdésnek a megválaszolására.
Na,
sajnos.
Szegény Karácsony Gergely.
Azt gondolom, hogy ha belegondolunk abba, hogy egy nap alatt mennyi mindent élünk át, mennyi mindent tapasztalunk, és gyakorlatilag mennyi olyan területe van az életünknek, ahol ezek a kérdések felvetődnek, akkor választ kapunk erre a kérdésre. Kezdve azzal, hogy milyen messze járunk dolgozni, kezdve azzal, hogy milyen oktatási intézménybe visszük reggel mondjuk a gyermekeinket, mennyire tiszta a levegő azon a környéken, ahol élünk, alapvetően a közlekedés mennyire kényelmes, milyen eszközökkel közlekedünk, és még sorolhatnám ezeket a kérdéseket. Ezek mind-mind alapvetően a települési fenntarthatóságnak az alkérdései, amit azt gondolom, hogy minden városvezető asztalán, minden önkormányzat asztalán ott vannak, és hogyha azt kell megfogalmazni, hogy nagyon gyakran felteszik ezt a kérdést, hogy de mitől fenntartható egy város, inkább fordítva szokott ez a kérdés elhangozni, Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy akkor lesz élhető, akkor lesz fenntartható egy település, egy város. Ugye nagyon fontos, hogy nem csak városokról, hanem bármilyen település méret esetében beszélhetünk települési fenntarthatóságról, amikor az élet minden területén azt érezzük, hogy jól érezzük magunkat, ugye ez a jól lét gyakorlatilag, és ez jelenti azt is, hogy gazdaságilag egy stabil környezetben vagyunk, úgy egyénként, mint mondjuk városvezetőként azt látjuk, hogy tudunk gazdálkodni a város erőforrásaival, mint környezetileg egy olyan, akár hagyományos értelemben vett és pozitív hatást gyakorló zöld környezet vesz minket körül, akár egyébként társadalmilag mondjuk az a közösség, ahol vagyunk, az gyakorlatilag egy pozitív hatást gyakorol a mindennapjainkra.
A városok azért vannak ugye nehéz helyzetben mondjuk fenntarthatósági szempontból, mert a városodás, illetve városiasodás folyamata az egy fenntarthatatlan irányba mutató folyamat így önmagában. Természetesen nagyon sok mindennel lehet ezt enyhíteni, de azért összességében mégiscsak úgy tűnik, hogy a városoknak a nagyfokú anyag használata, hát ugye minden betonból, téglából, építő anyagból van, a nagyfokú energiahasználat, akár a közlekedés miatt, akár a különböző szolgáltatások, plázák, egyéb lehetőségek a városokban, ezek mind-mind túlhasználják a környezetet. Természetesen azért nem ennyire egyértelmű a kép, nem ennyire egyértelmű, hogy mondjuk egy vidéki vagy falusi élet fenntarthatóbb, mint a városi élet, mert nagyon-nagyon sok múlik egy országnak mondjuk a település szerkezetén, hogyan avatkozik be a környezetbe, de igenis, nagyon sok teendőnk van a városokban, és pont ez a lényege egy ilyen ökológiai megközelítésnek, hogy ez nem csupán a természetért és a környezetért önmagában, hanem a saját életünkért kell ezt megtenni, hogy hogyan marad élhető a mi életünk a városokban, és ennek nagyon sok beavatkozási területe van, amiről nyilván beszélni fogunk. Most elhangzott azért a főpolgármester neve, én szeretném őt pozitív színben feltüntetni, én azért azt látom, hogy a lehetőségekhez képest a jelenlegi fővárosi városvezetés Karácsony Gergellyel az élén próbál tenni annak érdekében, hogy egy zöldebb irányba mutasson ez a város, és élhetőbb legyen, de nyilván nagyon sok mindent lehetne még megtenni, ez való igaz.
Akkor beszéljünk a pozitív oldaláról, onnan közelítsünk, ne onnan, hogy honnan ismerszik fel a nem fenntartható város. Van-e mintaértékű város, akár Magyarországon is, ha jól tudom, van is egy ilyen sorozat a fenntartható városok kezdeményezésen belül, ahol a pozitív példákat mutatják be. Itt esetleg Budapesten kerületenként is lehetnek jó példák. Egy-egy szemléletes példán keresztül próbáljuk bemutatni a hallgatóknak, hogy mi is az, amikor fenntarthatóságról beszélünk.
Természetesen azért lehet pozitív példákat is találni. Még mielőtt erre visszatérnék, egy picit reflektálnék az előbb elhangzottakra, hogy például a főváros esetében szerintem ami nagyon szemléletes, az a lakosságnak a hozzáállása ehhez a kérdéshez. Tehát például épp az imént elhangzott pozitív irányú kezdeményezésekre való reakciója. Szerintem ez nagyon figyelemre méltó, és pont kiemeli azt a nehézséget, ami önmagában a téma körüli kommunikációt jelenti. Önmagában azt, hogy mondjuk mennyire kényelmesek a lakosok, mennyire szeretik a mindennapi rutinukat megtartani, és mondjuk egy-egy infrastruktúrális fejlesztés, ami természetesen pozitív irányba vagy fenntartható irányba hatna, mennyire borítja fel az ő mindennapjaikat, és hogy mennyire nem elsődleges szempont még sajnos, azt gondolom, de nyilván abszolút nyitott vagyok ellenvéleményekre is, mennyire nem elsődleges szempont a lakosoknak még ez a fajta élhetőség vagy fenntarthatóság, és mennyivel jobban előnybe részesítik a saját kényelmüket. És azt gondolom, hogy amíg ez a fajta szemléletváltás nem történik meg relatíve nagy arányban, addig nagyon-nagyon nehéz dolguk van a városvezetőknek, akár a fővárosban, akár máshol.
Így látja ezt a politikus is?
Tehát abszolút látom ezeket a konfliktus pontokat, és tényleg egy városvezetés életében ezek minden nap előjönnek, akár mondjuk a közlekedésről, autós közlekedésről beszélünk, a beépítési kérdések versus zöld területek, felületeknek a védelme, költségvetési...
Parkolás,
pláne azért a költségvetési szempontok, kényelmi szempontok és az élhetőségnek, mondjuk a zöld megtartásának a szempontjai, ezek ütközhetnek. De én azt gondolom, minden egyes esetben mégiscsak a zöld szempontokat kéne előtérbe helyezni, mert nem hogy hosszú távon, hát középtávon, de a mai napon is ez határozza meg részben a mi életminőségünket. Hogyha pozitív példákat keresünk, valóban van számos energiafelhasználás terén, energiaközösségek terén, Szegeden mondjuk a geotermikus energiának a kihasználása, ami részben ugye a távfűtésben a szénhidrogén függést tudja kiváltani. Autós közlekedés esetén szerintem az a pozitív példa, amikor az autós közlekedést valahogy mégiscsak visszaszorítjuk, és más közlekedési lehetőségeket fejlesztünk, illetve adunk nekik teret. Én úgy tekintek az emberekről, hogy senki nem mondjuk autós, vagy gyalogos, vagy biciklis, hanem közlekedő, aki szeretne eljutni A-ból B-be, és adott esetben ugye váltogatja a közlekedési eszközöket, lehetőségeket, és az egy rossz dolog, hogyha valaki mondjuk csak az autóhoz van kötve. Szerintem ez neki is rossz dolog.
Én még egy pozitív példát hoznék a hazai városok közül, és igen, ahogy ugye a felvezetőben is elhangzott, mi valóban igyekeztünk körüljárni az elmúlt fél év során azokat a hazai településeket, városokat, ahol jó példákat tudunk bemutatni. Például Szombathely számomra egy nagyon-nagyon pozitív város ilyen tekintetben, és talán a legfontosabb dolog, amit kiemelnék, anélkül, hogy most a részletekbe belemennénk, hogy ott találkoztam, azt gondolom, teljes mértékben azzal az integrált szemlélettel, ami valóban a fenntarthatóságot tükrözi, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nekünk is több projektünk fut a várossal, mert valóban nem egy-egy dologra koncentrálnak, hanem igyekeznek a közlekedéstől, az oktatáson át minden területbe belecsempészni a fenntarthatósági átállást, és számomra például ez olyan valakiként, aki napi szinten ezzel foglalkozik, egy nagyon pozitív példa.
Érdekes, hogy most, hogy így beszélgettünk, elmerengtem azon, hogy számomra mit jelent a fenntarthatóság, és eszembe jutott egy korábbi Ökóra adás, amelyben a fenntartható mezőgazdaságról, a helyi termelők szerepéről, a helyi mezőgazdasági kisvállalkozók szerepéről beszéltünk, és hogy manapság az élhető környezet megteremtésében milyen fontos szerepe van ezeknek a vállalkozóknak, akik egyébként akkor tudnak helyben maradni, hogyha a termékeiket értékesíteni tudják. Hogyan tudják értékesíteni a termékeiket, ha mi vásárlók valahogy erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy eljussunk a termékekhez, ha csak nem lakunk egy piac közelében, termelői piac közelében, akkor ezért bizony több erőfeszítést kell tenni, mint lemenni a közeli plázába. És itt jön be az a kérdés, hogy azért valójában a lakosok számára ez mekkora életmódváltást jelent, tehát kényelmetlenséggel jár, esetleg több anyagi ráfordítással kell ezt az életmódot folytatniuk, akkor, hogyha a fenntarthatóságot fontosnak tartják. Szerintem sokan attól is óckodnak, amikor ezt hallják, ezt a kifejezést, hogy ez biztos több pénzbe kerül, több erőfeszítésbe kerül, és hát valóban más életforma.
Abszolút, és azt gondolom, hogy pont a szemléletformálás a kulcs, bármennyire is elcsépelten hangzik, és nyilván nagyon sokszor használjuk, mert hogy nyilván vannak olyan sztereotípiek, amik én azt gondolom, hogy azért nagyon nagy részben a rossz kommunikáció, vagy a nem megfelelő kommunikációból erednek, és mindig, amikor ez a kérdés felmerül, hogy mennyi kényelmetlenséggel jár a fenntartható életmód, vagy fenntarthatóbb életmód, én ezt mindig két oldalról szeretem megközelíteni, egyrészt a lakosság részéről, másrészt mondjuk tekintettel arra, hogy városokkal, településekkel foglalkozom, a városvezetés oldaláról. Mert én azt gondolom, hogy addig, amíg ez nincs arányban, ez a két oldala a skálának, addig igazából nem fogunk tudni előrelépni a kérdésben. Mire gondolok? Egyfelől szükség van a lakosságnak a nyitottságára, és arra a szemléletmódváltására, hogy ami elsőre talán kellemetlen lehet, vagy eltérhet a mindennapi rutintól, az már akár középtávon is, hosszú távon meg természetesen, igazából egy fenntarthatóbb és számukra is előnyösebb életmódhoz vezet. Ezt akkor, amikor egyik napról a másikra valamilyen, akár infrastruktúrális, akár más jellegű változás történik, ami nyilvánvalóan fenntarthatóbb irányú, ezt nehéz azért nekik, azt gondolom, alternatívák nélkül olyan módon átadni, hogy ebből ne felháborodás legyen. Ezért van szükség arra, hogy értsék azt, hogy mi miért történik, nyilván a saját befogadó szintjükön, tehát nyilván azokat a hangsúlyos pontokat kiemelve, ami az ő életükben jelentős. Nekik ez miért lesz jobb, nekik ez miért fontos, és ehhez viszont, vagy ebben viszont nagyon-nagyon fontos szerepe van, azt gondolom, a helyi városvezetésnek, mert nyilvánvalóan itt van egy általános ellentét, miszerint ugye a cél, illetve maga a pozitív változás általában közép-hosszú távú. Viszont nyilvánvalóan akár a lakosok, akár a városvezetés rövid távú eredményeket szeretne elérni, ki azért, mert egyébként azt szeretné, hogy a lakókörnyezete minél előbb pozitívan fejlődjön, vagy kényelmesebb legyen neki, ki azért, mert mondjuk következő választási ciklusban is nyilván szeretne ott maradni városvezetőként. És én azt gondolom, hogy ez az ellentét is akkor lesz feloldható, hogyha kölcsönösen hat ez a két oldal egymásra, mert addig, amíg a lakosság nem nyitott, addig lehet bármilyen proaktív és progresszív egy városvezetés nem fogja megkapni azt a támogatottságot a lakosoktól, ami egyrészt nyilván ezt a konfliktust mondjuk kicsit csökkenteni, másrésztről ami ösztönözni a városvezetést arra, hogy valóban ilyen irányú lépéseket tegyen, vagy több ilyen irányú lépést tegyen. És a másik oldalról is, amíg a lakosok szerintem ezt a fajta szemléletváltást nem élik meg, addig nyilván a városvezetők sem lesznek annyira nyitottak arra, hogy ezt a fajta komfortzónát kicsit körüljárják.
Akkor most nagyon lakosság szempontjából kérdeznék egy nagyon konkrét dolgot. Mondjuk én felismerem azt, hogy fenntarthatóság szempontjából milyen jó lenne, hogyha nem lennének cugosak az ablakok, és látom is, hogy hát sajnos nagyon húzatosak, és muszáj lenne leszigetelni őket, sőt, nem is csak, hogy szigetelni, hanem totálisan ki kéne cserélni az egész lakásban a nyílászárókat. Ott állok, pontosan tudom, hogy pár éven belül megtérül ez a nagy kiadás, mert tudom, hogy a rezsi csökkenni fog általa, ha ezt megteszem, mégis olyan kiadásokkal szembesülök, amit nem tudok megengedni magamnak. Tehát ez egy valódi konfliktusos helyzet. Hogy tud ebben egy városvezetés mondjuk segíteni a lakosoknak? Kanász Nagy Máté.
Abszolút megvan a lakosság részéről az igény, hogy a zöldebb irányba mozduljunk el, egy fenntarthatóbb irányba, hiszen ez az irány nem csak, hogy mondjuk kényelmesebb, biztonságosabb, de költséghatékonyabb is tud lenni, és mondjuk, hogyha az épület felújításokról, szigetelési programokról beszélünk, akkor amellett, hogy látni kell, hogy ez a nagyságrendje miatt alapvetően egy nemzeti szintű felelősség és egy kormányzati felelősség, és kormányzati programokra lenne szükség, hogy évente több tízezer, akár százezer lakóingatlant leszigeteljünk, de mégis az önkormányzatok, települések is oda tudják tenni azt a plusz segítséget, amire szükség van, és minden segítségre ezen a téren szükség van. Ha megnézzük, hogy a magyarországi lakóingatlanoknak hány százaléka van megfelelően leszigetelve, talán alig több, mint 20%. Nemrég olvastam egy kimutatást ezzel kapcsolatban, ez még a térség országaiban is, mondjuk a visegrádi országokban is 30% fölött van. Nyilván mondjuk Nyugat-Európában, Ausztriában például messze mondjuk kétharmados arányban találhatók ezek az ingatlanok. De vissza a településekhez, én ismerek ilyen települési programokat, például Újpesten is, ahol én mondjuk alpolgármester voltam, nem is olyan régen még, futnak ilyen programok, de azért a települések költségvetési helyzete miatt nyilvánvalóan mondjuk néhány száz embert tudnak elérni, tehát ez a százas, esetleg ezres nagyságrend, aki ezt a segítséget meg tudja kapni. De mondjuk, hogyha szociálpolitikáról beszélünk, a lakhatással kapcsolatos támogatások egy bérlakás program esetében, bérlakásoknak a felújítása, új bérlakások építése, most Újpesten is épülnek, igaz az Európai Unió segítségével, de új bérlakások, felépült egy bérház. Ezek mind-mind már a fenntarthatósági szempontokat figyelembe veszik, de az igény az valóban óriási, önmagában az önkormányzatok nem tudják ezt kielégíteni, de az állam és az önkormányzat együtt az már hathatós segítséget tudna nyújtani valóban.
Másfél éve tart ez a kezdeményezés. Milyen tapasztalatok vannak a kommunikáció terén? Itt már némileg érintette, hogy bizony nem könnyű erről a témáról beszélni. Milyen kihívásokat jelent ez a kommunikáció erről a témáról? Érez-e generációs törést? Nyitottabbak-e a fiatalok erre a témára?
Azt gondolom, hogy erre sokrétű a válasz. Generációs törés, én azt gondolom, hogy a hagyományos értelemben véve talán kevésbé van, inkább más-más fókuszpont látszódik kirajzolódni az egyes generációkban. Nyilván nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy azért alapvetően a városvezetők nyilvánvalóan egy szeniorabb korosztályt fednek le. Éppen ezért náluk, amikor mondjuk városvezetőknek próbáljuk a téma fontosságát hangsúlyozni, alapvetően az első és talán legfontosabb lépés mindig az, hogy megnyugtassuk őket, hogy nem szeretnénk ajtóst rontani a házba. Nekem ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta kommunikációt érzékeltessük velük, mert nyilvánvalóan van egy olyan közigazgatási keret, egy olyan akár jogszabályok adta, akár maga a helyi politika adta keret, amit nyilván nem tud egy városvezető átlépni, legyen bármilyen progresszív is. Nyilvánvalóan ez már feltételezi önmagában, hogy a téma fontosságával tisztában van, és szerintem ez a fajta elijesztés, ez azért jellemző volt a téma kapcsán. Pontosan ez a túlzott zöld kommunikáció, vagy túlzott környezeti pillér miatt érzékeltem én legalábbis így, és mihelyt azt az érvrendszert behozzuk, hogy ez gazdaságilag és társadalmilag is megéri, akár mondjuk egy városvezetésnek, az imént elhangzott ugye, hogy ezért a városvezetésnek a költségvetésre is figyelnie kell, és meg kell találni azokat a gazdasági szempontokat, ami miatt megéri a fenntartható szemlélet, akár nyilván azért, mert egy városvezetésnek mindig az lesz, vagy annak kellene, hogy legyen az elsődleges szempontja, hogy a város lakossága alapvetően ezt pozitívan érzékelje. A másik oldalon a fiatal generáció szintén hasonló irányba próbáltuk a kommunikációt vinni náluk is, mert ott pedig nagyon gyakran azt érzékeljük a különböző aktivista szervezeteknek a hatására, akiknek egyébként a munkáját mi nagyon tiszteljük, tehát én ezt mindig szeretem kiemelni, és én magam is nagyon sokszor voltam panelen, illetve egyéb beszélgetésekben ilyen aktivista szervezeteknek a vezetőivel, de én nagyon fontosnak tartom külön választani azt, hogy mi az aktivizmus szerepe, és mi alapvetően egy szakpolitikai, ha lehet így mondani, mondjuk lobby szervezetnek a szerepe. Én magunkat inkább a második kategóriába sorolnám, de a fiatalokat nyilván jellegéből adódóan sokkal előbb megfogják ezek a dinamikusabb aktivista szervezetek, és ott pedig én abban látom a feladatunkat, hogy fokozatosan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy nagyon jó, hogy ők kiállnak ezekért az ügyekért, nyilván tegyék, de lássák mögötte, ha nem is a szakpolitikai, mert nyilván ezt nem lehet azonnal látni, de hogy picit a szakmai vonalat.
Kis szünet után folytatjuk Bartuszek Lillával, a Fenntartható Városok kezdeményezés alapítójával és Kanász Nagy Mátéval, az LMP frakció vezető helyettesével. Köszönöm, hogy a második fél órában is velünk maradtak. Témánk a Fenntartható Városok kezdeményezés, a stúdióban pedig Bartuszek Lilla, a Fenntartható Városok életre hívója, és Kanász Nagy Máté, az LMP frakció vezető helyettes. És ott hagytuk abba, hogy a fiatalok mennyire nyitottak erre. Lilla azt mondta, hogy az aktivizmusra nyitottabbak a fiatalok, talán a habitusokból adódóan jobban meghallják a karakteresebb megnyilvánulásokat. Azt érzékeli a mindennapi munkája során, hogy egyébként ez a generáció valóban már jellemzi a klímaszorongás?
Igen, és nagyon örülök, hogy a klímaszorongás szó hangzott el a kérdésben, de először reflektálva arra, hogy mennyire jelenik ez meg a fiatalok életében, nyilvánvalóan teljesen egyértelműen látszódik az, hogy a fiatalabb generáció már ebben nőtt fel, mert pontosan tudja ennek a fontosságát, pontosan tudja azt, hogy ez egy olyan kérdés, amivel a napi tevékenység során foglalkozni kell, az oktatásba jelen kellene, hogy legyen. Nyilván az oktatás önmagában egy külön kérdéskör, ami azt gondolom, hogy egy külön adást is megérdemelne. Viszont a klímaszorongás egy nagyon érdekes kifejezés, mert azt gondolom, hogy önmagában az, amit mi klímaszorongásnak, vagy a szakma klímaszorongásnak nevez, az nagyon gyakran valójában abból a tényből ered, hogy az egyénre helyeződik a felelősség jelentős része, ami persze, teszem hozzá, nagyon fontos. Tehát nyilván fontos az, hogy mi egyénként fenntarthatóan és környezettudatosan éljünk, és figyeljünk a mindennapi szokásainkban arra, hogy nyilván csökkentsük a hulladéktermelést, akár a műanyag helyett nyilván kulacsba hordjuk a vizet, nyilván milyen utazási szokásokat, közlekedési szokásokat alkalmazunk, de én azt gondolom, hogy nem feltétlen ez az, aminek ilyen mértékben a felelősséget az egyénvel erre kellene, hogy helyezze, hanem azt a kapcsolódási pontot kellene megtalálni, ami az egyéni és a közösségi felelősség, illetve az egyén felelősség és a döntéshozó felelőssége között elhelyezkedik, mert akkor csökkenne valahol a klímaszorongás, hogyha nem csak azt súlykolná bele akár egyébként a politikai oldal is, sajnálatos esetben azért sokszor, illetve maga a kommunikáció is, a sajtó, illetve a nyilván nagyon érzelmekre ható hatásvadász cikkek és képsorok, hogy igenis csak mi egyénként menthetjük meg a világot. Egyénként az a dolgunk, hogy amit tudunk, megtegyünk, de egyébként pedig tudatos választóként, vagy tudatos városlakóként, településen élőként a döntéshozókat is e felé tereljük.
Szerintem a klímaszorongás egy nagyon fontos jelenség. Egyébként nem érdemtelenül, de picit túlhangsúlyozzuk a klímát. Most olyan szempontból, hogy mintha elhanyagolnánk a többi válságot, ami az ivóvízzel, víz használattal, a mezőgazdasággal, illetve a biodiverzitással, a fajok sok színűségével, illetve hát jelenleg faj kihalási hullámmal kapcsolatos, de a klíma valóban a negyedik kérdés, és tényleg ott van a legfontosabb kérdések
de
között.
De talán már egy olyan kifejezés, ami a előbb felsoroltakat is magában foglalja.
Illetve persze ezek nagyon szorosan összefüggnek, tehát ezek az ökológiai válság, tünetek, válságok, válsághelyzetek, ezek összefognak, összefornak, és nem lehet szétválasztani őket egymástól. Szerintem minden egyes szorongásból, illetve válságból a cselekvés, ami kivezethet, mind pszichésen, mind pedig hát effektíve, hogyan tudjuk megváltoztatni ezeket a helyzeteket. És ebből a szempontból a települések szerintem igenis tudnak tenni. És minden egyes cselekvésnek az alapja a kis közösség, a csoport, a közösségi cselekvés. Tehát, hogyha már 3-4 ember közösen tud tenni valamit a fenntarthatóság érdekében, annak nagyon fontos jelentősége van olyan szempontból is, hogy a közösségnek ereje van, a közösségnek lendülete van, a közösségnek hatása van más közösségekre, más emberekre. Egy közösségben egy demokratikus részvételiség döntéshozatal is érvényesül, tehát egy igazságos helyzetek jönnek létre. És az önkormányzatok ezeket tudják szervezni. Nagyon sokszor beszélünk, igen, az anyagi lehetőségekről. Nem mindenki tudja mondjuk a távfűtés rendszerét részben geotermikus energiára átalakítani, mint Szeged. Ez nyilván óriási beruházás, és Szeged se tudja 100%-ban kiváltani még. Nem mindenki tud mondjuk nagyon-nagyon szuper öko bérházakat építeni, mert mondjuk az uniós program nem ért el oda. Nem mindenki tud a lakosságnak, hát senki nem tud önkormányzati szinten teljes mértékben ugye épületfelújítási programokat indítani, de közösségek létrehozásában, teremtésében, szemléletformálásában, ismeretterjesztésben nagyon-nagyon sokat tudnak tenni. Ez nem elsősorban pénzkérdés, és szerintem ezt már az óvodák szintjén el lehet kezdeni. Az ifjúság politikai programokon keresztül, az iskolások elérése szerintem egy nagyon fontos szerep, és az önkormányzatoknak megvannak még ezek az ifjúságpolitikai vagy kulturális, kultúrpolitikai lehetőségei, amik ezeket a közösségeket tudják segíteni, hogy létrejöhessenek, és legalább a szemléletmódot megváltoztassák a cselekvésen keresztül.
Azért is hoztam be a fiatalokat, mert nem tudom, hogy hallgatóinknak ez mennyire nyilvánvaló, de a fenntarthatóságban benne foglaltatik az is, hogy a fiatalok ne menjenek el. Tehát a kis településekről ugye városokba mennek, a nagyvárosainkból meg külföldre mennek, tehát ahhoz, hogy fenntartható és élhető maradjon Magyarország, nagyon szükség van rájuk. Ez hogyan kapcsolódik egyébként a konkrét eszközök szintjén a fenntarthatósághoz, hogy a fiatalok itt maradjanak?
A fiatalok helyben tartása valóban a települési fenntarthatóság társadalmi lábának egyik nagyon-nagyon kardinális kérdése. Mi magunk a Fenntartható Városok Több mint Zöld programsorozatában is tematikus hónapot szántunk most ennek a kérdésnek, illetve majd az ősszel bemutatandó szakpolitikai javaslatcsomagunknak is az egyik fejezetét képezi. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy itt is első körben a problémát kell jól definiálni. Értem ez alatt azt, hogy nyilvánvalóan egy kis település, például egy felsőoktatási intézményen nem rendelkező kis település esetében nem elvárható, hogy ott maradjanak teljes egészében a fiatalok. Ebben az esetben például azt kell vizsgálni, hogy hogyan térhetnek vissza. Ugyanúgy mondjuk egy egyetemi város esetében teljesen más kérdésköröket kell ebben a kontextusban értelmezni. És hogyha az a kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogyan tud megvalósulni, akkor most városnév említése nélkül, de például egy nagyon gyakorlati példát mondanék, ami éppen az egyik országjáróállomásunk keretében egy parázsvitából alakult ki, és nagyon-nagyon pozitív élmény számomra, hogy 2 héttel később már arról értesültem, hogy az önkormányzat elkezdett foglalkozni a kérdéssel, és találtak is rá gyakorlati megoldást. Nevezetesen, hogy az egyik oka például, amiért egy fiatal tovább áll az adott városból, hogyha például az ő saját elképzelését, vállalkozói ötletét nem tudja ott megvalósítani, mert például túl magasak a költségek. És olyan helyen igyekszik utána ezt megvalósítani, ahol ezt kedvezőbb körülmények között megteheti. De például az önkormányzat tulajdonában rengeteg ingatlan áll, gyakran egyébként üresen vannak ezek az ingatlanok, és nagyon sok esetben egy olyan egyszerű megoldás, mint hogy a fiatalok számára például ezeket a helységeket bizonyos kedvezményekkel bocsátják az ő rendelkezésükre, ez egyből megoldana két problémát, nem állna üresen az ingatlan, és egyébként a fiatal pedig nem távozna máshova, mert hogy el tudja kezdeni a vállalkozását ott helyben. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű, és azt gondolom, hogy egy nagyon kis szelete ennek az egész problémakörnek, de ilyen lehet például, hogy ne csak egy konkrét példát említsünk, hogy a közösségi tereknek a fejlesztése. Nagyon sok esetben mi azt a visszajelzést kapjuk például ifjúsági szervezetektől, helyi ifjúsági szervezetektől, hogy egészen egyszerűen nincs meg az a platform, nincs meg az a tér számukra, ahol egyáltalán a problémáikat fel tudják vetni, ahol egyáltalán el tudnak erről gondolkodni, hogy ha egyáltalán odaig jutnak, hogy gondolkodnának róla, mert hogy a közösségi tereket nem üzemeltetik. Szintén egyel mondjuk tovább víve ezt a gondolatmenetet, hogyha vannak a helyi fiataloknak javaslataik, és egyébként aktívan szerepet vállalnának a helyi közéletben, akkor pedig az önkormányzat vállán van az a felelősség, hogy hallgassa is meg őket. Nem egyszer például ott ülnek a fiatalok mondjuk egy közgyűlésben, és azt látjuk, hogy vagy nem mernek megszólalni, vagy ha megszólalnak, akkor olyan szintű, hát fogalmazunk úgy, hogy negatív véleményt kapnak utána mondjuk a helyi döntéshozóktól sok esetben sajnos, ami után biztos, hogy a következő alkalommal már nem lesznek ilyen bátrak. És azt gondolom, hogy ez az a dolog, reflektálva az előbb elhangzottakra, ami nem pénzkérdése, hanem alapvetően szemléletmód kérdése, és annak a ténynek a realizálása, hogy a fiatalok nélkül ez a kérdés nem fog tovább menni.
Nem missziója, a hivatalosan legalábbis, hogy a fenntartható városok ezt a párbeszédet elősegítse így a generációk között, de mennyire érzi azt, hogy az elmúlt időszakban a tapasztalatok során hát igény formálódik arra, hogy ez a párbeszéd mégiscsak valahogy létrejöjjön, és ebben önöknek esetleg szerepe lehetne.
Én azt gondolom, hogy azért részben missziónk is, ha nem is dedikáltan a generációk közötti párbeszéd, de önmagában a szektorok közötti párbeszédnek az elősegítése, és természetesen, mint ilyen az ifjúsági szektor, és mondjuk a döntéshozói, helyi döntéshozói, és akár nemzeti szintű döntéshozói szektor közötti párbeszéd is. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy detektáltuk ezt a kérdéskört, és beemeltük a települési fenntarthatóság alterületeit vizsgáló programsorozatunkba, gyakorlatilag szemmel látható az igény arra, hogy legyen egy olyan szakmai háttere ennek a kérdéskörnek, ami valóban egy fenntarthatósági dobozban tudja ezt talán a döntéshozók felé terelni. Én bízom abban, hogy akár a programsorozatunk, akár az annak keretében bemutatott jó vagy kevésbé jó példákon keresztül, és végezetül majd a javaslatcsomagunkban megfogalmazott gyakorlatilag problémafelvetések és javaslatokon keresztül ez egy picit nagyobb hangsúlyt fog tudni kapni.
Szerintem erre nagy szükségünk van, most mondom úgy, mint politikusok, városvezetők, döntési vagy végrehajtási helyzetben lévő
szakemberek. Főleg úgy, hogy az LMP még dedikálta is azt a célt, hogy a fiatalokat szeretné megszólítani, mondjuk úgy, hogy a létatét, akkor a fiatalok szavazata az kulcskérdés.
Abszolút, abszolút. Meg hát tényleg a fiatalok érzékenyebbek a zöld kérdések iránt, de hát az egész társadalom zöldül, csak hát bőven van még teendő. De azt akartam mondani, hogy azért az a helyzet, amibe kerültünk, egy fenntarthatatlan, egyre inkább élhetetlen, kiszámíthatatlan világ, aminek akár gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból nagyon-nagyon sok kockázata leselkedik ránk, ebből a helyzetből közösen kell kikerülnünk. Nyilván, mivel ez egy új helyzet, most globálisan és össztársadalmilag, ezért nem tudjuk rá a pontos megoldásokat így egyből. De az, hogy közösen tudunk egymástól tanulni, a jó gyakorlatokat el tudjuk a másiktól lesni, oda-vissza tudjuk közvetíteni a tudásunkat, a tapasztalatunkat, az nagyon-nagyon fontos, és már önmagában az, hogy ezekről a kérdésekről beszélünk, az egyfajta közösséget teremt, például a települések közötti közösség, szerintem erről is beszélni kell, mondjuk települések energiaközösségeket hozhatnak létre, de más szempontból is sokkal erősebb ugye az a közösség, aminek több aktív tagja van, mint mondjuk egy település egymagában. Tehát ezek mind-mind azt gondolom kinyitják a mi diskurzusunkat, és abszolút egymásra is hagyatkoznunk kell, és egymásra is számítanunk kell, és ebből a szempontból a civil szervezeteknek, ezeknek a kezdeményezéseknek szerintem óriási szerepük van, és meg fogják azt határozni, hogy a jövőben én nagyon-nagyon optimista vagyok, igenis úrrá leszünk ezen a társadalmi ökokrízisen, amiben belekerültünk, és sajnos még mindig egyre inkább belekerülünk, de a közösségek és a civilek nélkül nem tudunk ebből kijönni, ez biztos.
Hadd kérdezzek rá erre a társadalmi ökokrízisre Lillánál, aki az előbb említette, hogy országjáró túrát tartottak ezzel a témával, hogy milyennek látszik az ország, mennyire érzékelhető ez a kelet-nyugati törésvonal, ugye, amiről sokszor beszélünk, hogy vannak a leszakadó országrészek és a fejlettebbek, ugye ön is, mikor a pozitív példákat kértem, akkor Szombathely, tehát a nyugati országrészből hozott példát, hogy mennyire érezhető az, hogy vannak ilyen reménytelen régiói az országnak.
Ezért azzal kezdeném, hogy szerintem semmi nem reménytelen. Tehát, hogy én is csatlakoznék a pozitív hangvételhez, hogy azt gondolom, hogy megfelelő munkával és belefektetett energiával ez a fajta szemlélet azért előbb-utóbb mindenhova elvihető és mindenhol teret nyerhet. Nyilvánvalóan vannak akár város méretből, akár földrajzi helyezkedésből adódó különbségek. Én azt gondolom, hogy az nem mindegy, hogy hogyan tesszük fel a kérdéseket. Nyilvánvalóan egy megyei jogú város, illetve egy zsáktelepülés között nem lehet ugyanazokat a szempontokat azt gondolom felállítani, és nem lehet ugyanazokat az egy megoldás mindent visz elvet alkalmazni. Országjárásunk során, ugye mi nem csak ebben az egy témában, hanem a tematikus programsorozatunk keretében mind a 6 témában minden héten más-más városba látogatunk, azért ez nagyon fontos szerintem leszögezni, hogy aki értesül a rendezvényekről, aki követ minket, aki a közösségünknek a tagja, azért előre bocsájtható, hogy ők nyitottabbak és motiváltabbak. Ennek ellenére volt példa arra is az országjárások során, ahol kifejezetten a kritikusok jöttek el, aminek én nagyon örültem. Mert azt gondolom, hogy egy másik, és itt egy nagyon pici kitérő tennék, egy másik nagyon nagy veszélye ennek a kérdéskörnek, amikor az nagyon egy gondolati síkon mozgók beszélgetnek erről. Mert nyilvánvalóan, persze szakmailag lehet vita, de...
Buborékeffektus.
De nagyon nagy a buborékeffektus, így van, hiszen alapvetően abban a kérdésben, hogy ez fontos, és hogy tenni kell, és hogy mit kell tenni, nem nagyon vannak szerintem véleménykülönbségek. Persze szakmai részletekben előfordulhat. Itt inkább az a kérdés, és mi ezért próbáljuk a lakosságot is direktbe megszólítani, mert talán itt az a fajta szkepticizmus jobban előjön, amiről szerintem már így felületesen beszéltünk a műsor során. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy utána mondjuk a helyi döntéshozók valóban hatékonyan tudjanak foglalkozni ezzel a kérdéssel, muszáj, hogy felszínre jöjjenek a szkepticista gondolatok is, hiszen ezek azok, amikre utána választ lehet adni.
Sőt, azért is nagyon termékeny, ha előjön, mert sokakban vagy... El tudom képzelni, hogy az átlag emberekben egy kicsit a túlzott idealizmus bontakozik ki, amikor azt hallják, hogy fenntarthatóság.
Ez is előfordulhat, igen. És még talán annyi reflektálva az előző kérdésre, hogy nyilvánvalóan azokon a térségekben, vagy azokon a településeken, ahol mondjuk a gazdasági helyzet kevésbé fényes, nyilvánvalóan mindig lesznek olyan napi szintű problémák, ami sokkal jobban leköti az embereknek a gondolatait. Természetesen azokban a városokban, akik mondjuk több erőforrást tudnak allokálni ezekre a kérdésekre, természetesen jobban napirenden lesz. Tehát egy ilyen szempontú különbség megfigyelhető, de én azt gondolom, itt utalva néhány gondolattal ezelőtti gondolatsorra, hogy akkor, amikor ez erőforrástól függetlenül gyakorlatilag mint irány megjelenik a városvezetésnél, onnantól fogva nem az a kérdés, hogy mennyi pénz van rá, vagy mi az anyagi keret, hanem hogy a meglévő megoldásokból, a meglévő helyzetből mit lehet kihozni.
Hogy lehet a politikai törésvonalakat áthidalni? Ugye sokszor elhangzott most a beszélgetés során is, hogy nagyon fontos az együttműködés és a szakmai kapcsolat, akár úgy, hogy mondjuk egy energiahatékonysági programban települések együttműködjenek egymással, na de ott van az, hogy hát eléggé szét van szakadva az ország politikailag. Hogyan lehet ezt áthidalni?
Hát szerintem a nagy politika szintjén, mondjuk a parlamenti szintről beszélünk, ott azért valóban elég nehéz, és nem akarok most nagy politikai kérdéseket kinyitni, de mondjuk bizonyos, hogyha szakmai vagy fenntarthatósági kérdéseket behozunk az LMP részéről, mondjuk a szélenergia terén, ugye, hogy a szél erőműveket ismét lehessen újonnan üzembe helyezni Magyarországon, ilyeneket telepíteni, hát azt nem mondhatom, hogy áttörést értünk el, mert a mai napig nem módosították ezt a rendeletet, de legalább ígérik, és folyamatosan számon kérjük ezt a kormányon. És ugye hát egy miniszter cserét is eredményezett ez az ügy, ugye amikor Palkovics László távozott a kormányból, aki viszont pártolta volna ugye ezt a kezdeményezést, vagy amikor folyamatosan számon kérjük a napelem betáplálási stop feloldását.
Na, az legalább már sikerült.
Ugye az a kapcsolatban is azért vannak fejlemények, illetve pozitív jelek, de más téren mondjuk ami akár atomenergia, akár akkumulátorgyárakot mondjuk idézőjelben mondom, politikailag még mindig harcban állunk.
És ugye ott az a probléma, és egyébként ez a fenntartható városok kezdeményezésnek is gondolom egy nagy kihívás, hogy ha a szakmai álláspont jelenik meg, de abban valamiféle kritika is megfogalmazódik, akkor rögtön rákerül a ellenség bélyeg.
Hát persze, persze.
Ami kinyírja ugye a szakmai vita lehetőségét.
Én picit kritikával szemlélem ezt a szakmai vita kifejezést, mert persze, most melyik szakmáról beszélünk, mondjuk energiapolitika, fenntarthatóság terén a fizikáról, a földrajzról, mondjuk egy történelmi meghatározottságról, hogy honnan jön Magyarországról ugye a kőolaj meg a földgáz. Szerintem ezek a kérdések, és mondjuk energia kérdés, az abban nagyon-nagyon sok ideológia van, hiszen mit gondolunk egy jó világról, filozófia van mögötte, tehát szerintem minden kérdés egyébként politikai kérdés, szakmapolitikai kérdés, amiben abszolút nagyon-nagyon vegyesen vannak benne a mérnöki és a fizikai szakértelemtől kezdve, a döntéshozatali szempontokon át, a filozófiai szempontok, hogy hogyan szeretnénk élni, és nem baj, hogy ezek keverednek. Amire akartam még utalni, hogy abszolút ott vannak a viták a közéletben, és kormány és ellenzék között, LMP és kormány között. Viszont mondjuk egy település szintjén lehet, hogy sokkal könnyebb egyébként előrelépést elérni, ott valahogy ezek a törésvonalak máshogy jelennek meg, és mondjuk én azt gondolom, hogyha van arra forrás, hogy indítsunk egy épületszigetelési programot, egy bérlakás felújítási programot, szigeteljük le az önkormányzati intézményeket, ezt nagyon sokan csinálják, ez nagyon fontos, abban konszenzus van, és itt nem alakulnak ki ezek a viták. Tehát valahogy én azt
még
érzem,
az se hogy... üti fel a fejét, hogy mondjuk egyes városvezetők attól félnek, hogyha nagyon együttműködnek, akkor az a közös siker az esetleg a politikai pályájuk megtörését.
Lehet, hogy ez más kérdésekben előjöhet. Én tipikusan ezeknél a kérdéseknél ezt nem érzékeltem, és valahogy
nagyon
könnyebb eredményt elérni, azt látom.
Hogy akkor ezek szerint a települések szintjén jobban működik ez a párbeszéd.
Igen, én nagyon bólogattam, mert hogy abszolút egyetértek az elhangzottakkal. És valóban kihívás nekünk is, és amikor elkezdtük ezt a tevékenységet körülbelül másfél évvel ezelőtt, akkor nekem ez egy nagy félelmem volt, hogy ez hogyan fog tudni szakmai síkon maradni. És azt kell, hogy mondjam, visszareflektálva erre az elmúlt másfél évre, én azt gondolom, hogy nekünk a fenntartható városokkal sikerült ezt egy szakmai mederben tartani. De abban abszolút igazat adok Mátinak, hogy valóban semmi nem független a politikától. Mindent szakpolitikai oldalon kell megközelíteni, de valóban a városok, a települések esetében azt gondolom, hogy sokkal könnyebb ezt a közös hangot megtalálni, pont azért, mert egyfelől nyilván a város érdekeit, a település érdekeit kell nézni, másrésztről a gazdasági érdekeit kell nézni, és egészen addig, amíg ki van mutatva, hogy valami jobban megéri, addig abban nem lesz nagy vita, sem társadalmi, sem gazdasági szempontból, illetve valóban talán sokkal inkább tud valódi szakmai alapon maradni egy-egy kérdéskör. Nyilván itt most ez egy másik kérdés, hogy ez éppen melyik szakma, de akkor is szakmai alapon, mint mondjuk már az előbb említett nagy politika terén. Bár én hiszek abban, és lehet, hogy még picit a fiatalság vezérelt rózsaszín köd beszél belőlem, de én hiszek abban, hogy pontosan azért kell a városok, a települések szintjén elkezdeni ezt a fajta fenntarthatósági átállási diskurzust, illetve a gyakorlati cselekvést, mert ez az a szint, ahol ott van az egyén, de már ott van a döntéshozatalnak egy szintje, és a döntéshozatalnak ez a szintje, a helyi önkormányzatok, a helyi városvezetők, viszont ugyanúgy annak a döntéshozatali struktúrának a részei, ami előbb-utóbb igenis elér egy nemzeti szintű döntéshozatal szintjére, és igenis még följebb. Alapvetően ott van az unió szint, ott van a nemzetközi szint, és ilyen értelemben nem csak fölülről lefelé kell gondolkodni, tehát nem csak azt kell nézni, hogy persze 2015-ben az ENSZ kitalálta a fenntartható fejlődési célokat, és akkor az hogyan csapódik le a városokban, persze ez is fontos, hanem önmagában azt, hogy valóban a gyakorlati mindennapi problémák, mindennapi példák, azok a városokban jelennek meg. Azokat a városvezető látja, illetve a város lakó településen élő látja, és hogy ez hogyan lehet gyakorlatilag lépésről lépésre úgy kezelni, úgy beszélni róla és úgy cselekedni érte, hogy ez utána egy döntéshozatali struktúrában valóban előremutató eredményt hozzon.
Egyetlen egy percünk maradt, és egy tök fontos téma kimaradt. Hát, ha egy percben meg tudja Lilla válaszolni, hogy az üzleti szféra mennyire nyitott?
Az üzleti szféra nyitott. Alapvetően a probléma a kapcsolódási pontban, a platformteremtésben van. Röviden ez azt jelenti, hogy a városvezetők, az önkormányzatnál dolgozók nem mindig vannak tisztában teljes egészében azzal, hogy melyek azok a piaci szereplők, melyek azok az üzleti gazdasági szereplők, akik a segítségükre tudnak lenni. Az üzleti szereplőknek, a gazdasági szereplőknek pedig nem mindig van meg az a kapcsolódási pontja az önkormányzatokhoz, ami bejuttatná őket oda, mi ebben is próbálunk segítséget nyújtani.
Ennyi fért a mai műsoridőbe. Köszönöm Bartuszek Lillának, a Fenntartható Városok Kezdeményezés alapítójának és Kanász Nagy Máténak, az LMP frakció vezető helyettesének, hogy befáradtak a stúdióba és megosztották gondolataikat. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ahogy megszokhatták, két hét múlva jelentkezünk új adással. A közelgő önkormányzati választások kapcsán egy sorozatba kezdünk, amely során bemutatjuk az LMP polgármester jelöltjeit, és kifaggatjuk őket arról, milyen célokkal, településfejlesztési programmal vágnak neki a helyhatósági megmérettetésnek. Addig is szép nyarat kívánok. Köszönöm önöknek.
Köszönjük
szépen.